Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és az előbb gyakorolt 492. dicséretnek énekeljük az első és második versét. A 492. dicséret első és második versét: A bárány hordja csendesen földiek minden vétkét.
Thank you.
Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 6. részének első 6, valamint a 16-tól a 18-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre készű lélekkel leülve hallgassuk meg. A Máté evangélium a 6. részéből így szól a mi Urunk igéje. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, hogy ezen a böjti vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket. Vágyódunk arra, hogy közel legyünk hozzád, szólj hozzánk, beszélj a szívünkkel. Mert ha nem te szólsz, Urunk, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. És látod, hogy mi minden zakatol most is a gondolatunkban, a lelkünkben, milyen érzések kavarognak bennünk. Ott van a gyász szomorúsága, ugyanakkor a hálaadás mindazért a jóért, amit kaptunk tőled. És amikor ilyen érzések és gondolatok vannak bennünk, hadd tudjuk mindazokat lecsendesíteni, amelyek elterelnék a figyelmünket a te igéd meghallásáról, hogy rád tudjunk figyelni, és a te lelked világosságában megértsük hozzánk szóló akaratodat. Eléd hozzuk bűneinket, amelyekkel fárasztottunk és terheltünk téged. Kérünk, hogy Jézus Krisztus értünk való áldozatáért, az ő érdeméért, bocsáss meg nekünk, és vedd el ezt az akadályt, hogy a te igéd szívtől szívig jusson. Olyanok lehessünk, mint a jó föld, amelybe, ha belehull a mag, akkor meghozza a termést, meghozza a megtérés gyümölcsét. Hadd tudjuk így hallgatni és szívünkbe zárni a te beszédedet. Jöjj és lelked által áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 822. dicséret 4. versét énekeljük. A 822. dicséret 4. versét, zarándok módra járva legyen kezünk üres. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint az Ézsaiás próféta könyve 58. részének 6. és 7. versében, ahol ezt mondja az Úr. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Kedves testvérek, mindannyian tudjuk, hogy most a böjti vagy nagybőjti időszakban vagyunk, mert a húsvét előtti 40 napos időszakot így nevezik, de nem mindenki előtt világos, hogy kell-e nekünk böjtölnünk, és ha igen, akkor azt hogyan kell tennünk. A római katolikus testvéreinknek előírják az egyházi vezetés részéről, hogy milyen módon, hogyan gyakorolják a böjtjüket, nekünk pedig nem ilyen útmutatás áll előttünk, de szeretnénk világosan látni ebben a kérdésben. Először is azt kell látnunk, hogy a böjtölés nem egy szigorú előíráshoz kötött kötelessége a keresztény embernek. Amikor Jézus a kegyesség gyakorlásáról beszél, három olyan dolgot említ, amely sokkal inkább egy nagyszerű lehetősége a hívő embernek, mint kényszerű kötelessége. Így beszél Jézus az adakozásról, az imádkozásról és a böjtölésről. És Jézus hallgatói mindhármat gyakorolták, és mindegyikről úgy beszél Jézus, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, amikor böjtöltök, amikor ezeket teszitek, így és így tegyétek, ne dicsekedve, ne kérkedve, nem emberek tetszését keresve, hanem Istenhez fordulva, ha kell, akár titokban is, mert mindez elsősorban Istenre tartozik. Ha imádkozol, menj be a belső szobádba, ha adakozol, akkor ne tudja a te jobb kezed, mit cselekszik a bal. Ha böjtölsz, akkor inkább kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, de ne is látszódjék rajtad, hogy kevesebbet ettél, és a tested érzi a böjtnek a következményét. A februári úrvacsorai előkészítő istentiszteleten volt már így a böjtről szó, de jó, hogyha mindannyian világosan látunk ebben a kérdésben. Ma tehát arról szeretnék szólni, hogy mi a böjt, mikor böjtöljünk, és hogyan böjtöljünk. Mi is az, hogy böjt? Sokan úgy gondolják, hogy a böjt az egy megváltoztatott étkezési szokás, olyasmi, mint a fogyókúra. Ha böjtölünk, akkor vagy úgy tesszük, hogy böjtöléskor semmit nem eszünk, vagy pedig ha nem ennyire szigorúan vesszük, akkor csak húst nem ehetünk, minden mást szabad. Még az utolsó böjt előtti napot is úgy nevezik, hogy húshagyó kedd, és a Jézus feltámadásának napját is a magyar nyelv úgy nevezi, hogy húsvét, amikor a húst magunkhoz vehetjük, tehát akkor már megengedett a húsvétele. Valójában a böjt nem fogyókúra, nem csupán a test méregtelenítéséről szól, hanem akkor jó, hogyha az Úrral való kapcsolat a böjt során megerősödik. Ha tudatosan lemondok valamiről az életemben azért, hogy helyette valami mással töltsem meg a kiürült helyet. A test fontos számunkra, így az egészséges test kedvéért hajlandóak vagyunk lemondani bizonyos ételekről, vagy az időnkbe szívesen beiktatunk több mozgást, csak hogy a testünk egészséges legyen, erős legyen, de vajon a lelkünk egészsége érdekében is hajlandók vagyunk-e ilyen lépéseket tenni? Kész vagyok-e, hajlandó vagyok-e lemondani valamiről, hogy felszabadítsam azt az időt az Istennel való együttlétre, és hogy a vele töltött idő előnyére váljék az, hogy én a lelkemmel is foglalkozom. Vajon tud-e az imádság, az Istennel töltött csendes idő olyan fontossá válni számunkra, hogy minden más csak másodlagossá válik, még akár az étkezés is. Ott van tehát a böjtben a tudatos lemondás, az önmegtartóztatás is, de sokkal inkább arról van benne szó, hogy testünk helyett a lelkünkre figyeljünk, és Istenhez közelebb kerüljünk. Mikor böjtöljünk? A Bibliában erre is találunk néhány példát. Először a ninivejiek jutottak eszembe, akiknek Jónás próféta meghirdette, hogy még 40 nap, és elpusztul a város. Ők akkor megalázkodtak Isten előtt, bűnbánatot tartottak, zsákruhába öltöztek, még a király is hamuba ült, és meghirdették a böjtöt, se ember, se állat ne egyék addig, amíg ez a kiszabott idő el nem telik, és akkor meglátjuk, hogy Isten mit döntött felőlünk. Hát, ha még megkönnyörül rajtunk, hát, ha elfordítja az ítéletét. A szívük mélyén tudták, hogy nem ők befolyásolják úgy az Istent, hogy nyomást gyakorolnak rá, ugyanakkor mégis remélték, hogy Isten irgalmas lesz hozzájuk, hogy hát, ha elfordítja róluk az ítéletet. Ugyanígy hirdetett böjtöt Eszter királyné is, amikor Perzsiában a zsidó népet ki akarták írtani. Itt is kifejezésre juttatták azt, hogy ők önmagukban tehetetlenek, ezért rábízzák magukat Istenre, hát ha irgalmas lesz feléjük, és nem engedi, hogy végig söpörjön rajtuk a halálos ítélet. És mi se felejtsük el azt, hogy amikor bevesszük a gyakorlatunkba a böjtöt, akkor mi nem Istenre akarunk nyomást gyakorolni, hiszen ő hatalmasabb nálunk, hanem még inkább teljesen megalázkodunk az ő szentsége előtt, elismerjük, hogy ő fölöttünk áll, és mindenben tőle függünk. Olvasunk olyanra is példát az Új Szövetségben, amikor szolgálatba küldték az apostolokat, hogy a külmissziót is elindítsák a pogányok felé. és mielőtt a szolgálatra útnak indították őket, imádkoztak és böjtöltek. Mert ezzel is kifejezték azt, hogy nekik nagyon fontos az, ami most indul és kezdődik, egy olyan szolgálat, ami Isten nélkül nem működne, amely nem csupán emberi erőfeszítés, hanem teljesen ráhagyatkoznak Istenre. A 40 napos böjt, amely a húsvét előtti időszaknak az időtartamát is jelzi, ez is a Bibliából vett példa és időszak, ahogy a niniveiek is 40 napig böjtöltek, több ilyen 40 napos példát találunk a Bibliában. Mózes 40 napig volt a Sínai hegyen, az Isten jelenlétében, amíg nem evett és nem ivott, amikor a törvény kőtábláit kapta. Azután Illés 40 nap és 40 éjjel ment a Hóreb hegyig annak az ételnek az erejével, amit az angyal vitt neki, amikor nagyon meg volt fáradva. És Jézus is 40 napig böjtölt a pusztában, amikor megkeresztelkedése után a szolgálatára készült. Ez nem jelenti azt, hogy csak 40 napig lehet böjtölni, annál rövidebb az nem elég, vagy hogy ez legyen a minimum. Semmi ilyet nem ír a Biblia, nem írja elő a böjt időtartamát, de mégis ezért a bibliai példát vették alapul, amikor a húsvét előtti időszakot így jelölték ki az egyházban, hogy ez a böjt ideje. 40 nap egyébként elég arra, hogy a szervezetünkből minden méreganyag kiürüljön, de ha a böjt arról szól, amiről szólnia kell, akkor a lelkünket mérgező bűn is kiürülhet belőlünk Jézus Krisztus vére által. Aztán olvasunk arról, hogy rendszeres böjtöt tartottak Keresztelő János tanítványai, és a farizeusok pedig heti két alkalommal is böjtöltek, és számon is kérték Jézustól, hogy a te tanítványaid miért nem böjtölnek így, ahogy mi szoktunk. És Jézus azt mondta, hogy a böjtnek megvan az ideje, amíg a vőlegény a násznéppel van, addig nem böjtöl a násznép. Amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor böjtölnek. Jézus még itt van az övéivel, igazán nincs szükség a böjtre. De persze lehetséges gyakorolni. Amikor elvétetik a vőlegény, akkor jön el igazán a gyász ideje, a böjt ideje. És a rendszeres böjtre azt mondhatjuk, hogy dicséretes dolog, ha fontos dolgok rendszeressé válnak az életünkben, az adakozás, az imádság, a böjt, de ugyanakkor arra is vigyázzunk el, hogy a szokásaink ne üresedjenek ki, és ne váljunk képmutató vallásos emberekké. Tehát a Krisztusban hívő ember böjtje nincs időponthoz kötve. Így nem vétkezik az, aki nagypénteken húst eszik, de akinek segít az, hogy ezen a napon jobban átgondolja, hogy mit tett érte Jézus, annak szíve joga a nagypénteki böjtölés. Van, aki még úgy is van vele, hogy úrvacsora vétel előtt úgy érzi, hogy böjtölnie kell, megteheti. Jézus és tanítványai az úrvacsora vétele előtt megvacsoráztak, és elfogyasztották a páska vacsorát. És azután következett az, hogy a kenyeret és a bort szétosztott a közöttük Jézus. A böjtölés tarthat egy napig, vagy akár 40 napig is, hetente egyszer vagy kétszer. Nem az időpont és nem az időtartam a lényeg, hanem a böjt belső tartalma, az a lelkület, ahogy a böjtöt gyakoroljuk, és az, hogy a hitünk,
az Úrral való kapcsolatunk még erősebb legyen. És akkor itt a következő kérdés, hogy hogyan böjtöljünk. Hát fogalmazzuk meg magunknak, hogy mi a böjtünk célja. Nyilván nem a koleszterin csökkentése a cél, hanem a lelkünk méregtelenítése, a belső megtisztulás, a lelki megerősödés. És ez a böjti időszak pedig kiválóan alkalmas arra, hogy észrevegyük, hogy miből van túl sok a szívünkben, a gondolatainkban, amiből jó, ha böjtöt tartunk. Valakinek a képernyő előtt töltött időből kell böjtöt tartania, valakinek az alkoholból, a cigarettából, a nassolásból, az élvezeti cikkek fogyasztásából, internetből, mobilozásból, vagy akár az anyagiasságból, és lehetne még folytatni a sort, ami elfoglalja azt a helyet az életünkben, amit Istennek kellene odaszánnunk. Az igazi böjt az az, amikor úgy tudunk lemondani számunkra korábban fontosnak ítélt dolgokról, hogy átadjuk a helyet az Úrnak, és ő lesz a fontos az életünkben. Pál apostol így mondja, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent Krisztusért. Hogy mi az, amiből sok van belőlünk, leginkább így fogalmazhatjuk meg, ami nem Istennek tetsző, ami bűn. Akár még ördögi dolgok is lehetnek ott az életünkben, ördögi befolyás is lehet bennünk, amikor egy jóslást elfogadtunk, vagy valamilyen babona határozza meg a gondolkodásunkat, vagy részt vettünk egy szellemi diétésben, és mindazok az ördögi hatások, amelyek ott vannak a lelkünkben, azokból szabadulnunk kell. Itt nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk. Amikor Jézus tanítványai nem tudták kiűzni az ördögi lelket a megszállott fiúból, Jézus azt mondta, hogy ez a fajta csak böjtöléssel és imádkozással űzhető ki. Valójában az ördögi befolyás alól csak Jézus Krisztus képes megszabadítani, de ezt nekünk is akarnunk kell, és ennek az egyik kifejeződése az, hogy böjtölünk és imádkozunk. Az igazi böjtöléskor a lemondással felszabaduló időt Istennek szentelhetjük. Erről szól Ézsaiás könyvében az Úr: nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ha azt gondoltuk, hogy a böjt arról szól, hogy magunkba zárkózunk, Isten igéje azt mondja, hogy nem erről szól a böjt, hanem hogy fontosabb az Isten szerinti élet, az Istennek tetsző élet, a szívből fakadó irgalmasság, mint a külső vallásosság. A böjt csak részben lehet befelé fordulás, önvizsgálat és lemondás. Az Istennek tetsző böjtben benne van a felebaráti szeretet, az egymásra való odafigyelés, mindaz, amit Jézus számon fog kérni az utolsó ítéletkor: adtunk-e az éhezőnek enni, a szomjazónak inni, meglátogattuk-e a betegeket, befogadtuk-e a szűkölködőket. Ha ezeket megtesszük, akkor Jézussal tesszük meg. És gondoltunk-e például arra, hogy ilyen böjt lehet az, hogy mondjuk a wellness hétvégére összegyűjtött pénzünkből egy gyermektábori részvevőnek a díját kifizetjük, és akkor ezzel az Isten ügyét szolgálhatjuk, lemondva arról, ami önmagunkról szólt volna. És mondhatnék más ilyen példát is, amikor Isten rámutat valamire, hogy vegyem észre, hogy ne csak magammal foglalkozzam, hanem legyenek fontosak számomra azok is, akik körülöttem élnek, a családtagjaim, az ismerőseim, akik felé ebben a bőjtben különösen is szolgálatom van, és oda kell figyelnem rájuk. Ne féljünk tehát attól, hogy beillesszük a gyakorlatunkba a bőjtöt is, ha eddig csak imádkoztunk és adakoztunk, és most úgy gondoltuk, hogy a bőjtöt is a gyakorlatunkba szeretnénk illeszteni. Lehet, hiszen ez létező gyakorlat, Isten igéje világosan szól erről. Az Úr segíthet bennünket abban, hogy el tudjuk engedni azt, amihez túlságosan kötődtünk. Ő az, aki méregteleníteni tudja a lelkünket, ahogy a testünket is a bőjt valamiképpen méregteleníti. A szívünket, a lelkünket is oda kell tudnunk szánni az Úrnak. Annak csak örülhetünk, hogy ha ez nincs is időhöz kötve, mégis ott van egy olyan időszak az év során, amikor Isten erre is felhívja a figyelmünket, hogy van egy bőjti időszak, amikor még inkább erősödhet az Úrral való kapcsolatunk. Eszünkbe jutatja az, hogy szív szerint tartsunk bőjtöt. És ő segíthet abban is bennünket, hogy ebben a bőjti időben nyitva legyen a szemünk és a szívünk az irgalmas, felebaráti szeretetre, mások szükségeinek a meglátására. És én azt kívánom, hogy tegye az Úr lelkiekben gazdaggá ezt az időszakot. Az ünnepi készülődésünkbe ez beletartozik, egyébként a régi egyházi gyakorlatban még az adventet is bőjti időszaknak tartották, hogy így készültek a karácsonyra, számunkra a nagypéntekre, a nagyhétre, a húsvétre való készülés időszaka ez. Ne csak a külső dolgokban készüljünk erre, hanem a lelkünkben is, úgy, hogy az Úrral való kapcsolatunk erősödjön, igéje és szent lelke által. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 796. dicséret első versét énekeljük. A 796. dicséret első verse így kezdődik, már keresztem vára vettem, és érted, mindent elhagyok. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, a te igédért, amelyben tanítottál bennünket arra, hogy ne az emberek kedvében akarjunk járni, hanem életünket odaigazítsuk a te akaratodhoz. És megértettük, hogy nem neked van szükséged, Urunk, arra, hogy mi böjtöljünk, hanem nekünk van arra szükségünk, hogy figyelmünket egészen oda tudjuk irányítani rád, minden mást félre tudjunk tenni, minden mást el tudjuk engedni azért, hogy először a te országodat és igazságodat keressük, és bízhatunk abban, hogy minden más is megadatik nekünk. Köszönjük, hogy készülhetünk a nagy hétre, amikor még inkább ráirányítod a figyelmünket a megváltásunkra, hogy nélküled elvesztünk volna, de te úgy szerettél bennünket, hogy megváltottál drága véren, és mi a tieid lehetünk testestől, lelkestől. Köszönjük, hogy a feltámadás ünnepére is így készülhetünk, tudva azt, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy a húsvéti sonkát elfogyaszthatjuk, hanem ennél sokkal többet. Feltámadott és élő Urunk van, akivel napról napra együtt lehetünk, és hogy ránk nézve is igaz az, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk azokért, akik itt szeretnének lenni a gyülekezet közösségében, de testi bajuk, betegségük miatt nem tehetik. Légy a betegek gyógyítója, áldott orvosunk. Könyörülj rajtuk, és add, hogy együtt adhassunk majd hálát a gyógyulásokért, és így köszönjük meg azoknak, akik egy betegségből felgyógyulva most hálát adhatnak itt a gyülekezet közösségében. És imádkozunk a gyászolókért. Két temetésen is meg kellett állnunk az elmúlt héten, érezve a veszteséget, a fájdalmat, a szomorúságot a lelkünkben. De hozzád jövünk vigasztalásért, hozzád jövünk, aki az örök élet reménységét és bizonyosságot adod a szívünkbe. Adj a gyászoló családoknak ilyen rád figyelő tekintetet, hitet és lelki békességet. Hadd érezzék a te közelségedet, Urunk, aki közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. És imádkozunk a mi gyülekezetünk minden tagjáért, a kicsinyekért, azokért, akik most a gyermekisten tiszteleten hallgatják az igét, a konfirmációra készülő fiatalokért, azokért, akik majd a következő hétvégén, a hét második felében lelki közösségben is együtt lesznek, hogy ott is árasz ki a te lelked áldását rájuk. És amikor a nemzeti ünnepünkhöz érkezünk, és a szívünket megtöltik a nemzeti érzések, hadd adjunk hálát, hogy a mi népünk most szabadságban élhet, és arra is kérünk, hogy az igazi szabadságot, amelyet te szerzel nekünk, megváltó Jézus Krisztusunk, mindannyian megtaláljuk és megtapasztaljuk, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Így légy velünk az előttünk álló héten, áld meg kezünk munkáját, és add, hogy szívünkbe zárjuk a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Hallgass meg a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most már a gyakorlattá vált, hogy vasárnaponként az istentisztelet előtt imaközösséget tartunk 9 óra 20-tól. Ilyenkor a gyülekezetért imádkozunk elsősorban, és biztosítunk gyermekmegőrzést is erre az időre, hogy azok is együtt tudjanak imádkozni velünk, akik a gyermekeikre is odafigyelnek. Hirdettem, hogy ma délután 4 órakor a házaskör alkalma lesz. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor szintén gyülekezeti bibliaóra lesz, 7 órakor énekkari próba és utána imaközösség. Pénteken még a nemzeti ünnepünkön is meg lesz tartva este 8-kor a férfi kör, és erre szeretettel várjuk a férfi testvéreket. Jövő vasárnap Hajdú Zoltán Levente, az országos missziók vezetője hirdeti az igét, és tart előadást a református missziókról. Hirdetem azt is, hogy csütörtöktől szombatig ifjúsági hétvége lesz, ifis-konfis hétvége, ahogy nevezzük, Pilis Csabán. Még ma lehet erre jelentkezni 5000 forint előleg befizetésével, és a gyülekezetet arra kérjük, hogy imádságban hordozzuk ezt a lelki együttlétet. Hirdettem a nyári alkalmainkat, a gyermektáborunk július 1-től két helyszínen, helyben a gyülekezeti házban, illetve Kecskeméten, a Backórvárban lesz megtartva, erről bővebben fogunk még hirdetni és tájékoztatni mindenkit. Július 11-től 14-ig pedig gyülekezeti hétvégét tartunk Nagybörzsönyben, erre április 20-ig lehet jelentkezni. Többen kérdezték, hogy elfogadnak-e erre szép kártyát. Igen, lehetséges szép kártyával is fizetni, ez sem akadály abban, hogy eljöjjünk és részt vegyünk. Hála Istennek már a létszámnak a fele betelőben van, és hisszük azt, hogy Isten ezt úgy készíti számunkra, hogy tényleg ki is töltsük a rendelkezésünkre álló lehetőséget. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Kormos Béláné Vég Margit 83 éves asszonytestvérünket és Kóródi István 86 éves atyánk fiát, aki gyülekezetünknek korábban presbitere is volt. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Ahogy már a múlt vasárnap is jeleztük, a hajléktalan misszió részére gyűjtünk jó állapotú használt ruhákat. Ennek a lehetősége mostanra körvonalazódott. Március 19-én kedden este 6 és 7 óra között lehet idehozni a parókiai udvarba a ruhákat, tehát március 19 kedhez egy hétre, este 6 és 7 óra között, illetve másnap, március 20-án szerdán 9 és 10 óra között, és 10 órakor útnak indul az összegyűjtött ruhaadomány a célja felé. A misszió kérése, hogy csak tiszta ruhákat vigyünk, és ne szakadt ruhákat vigyünk, és gyermekruhára nincs szükség itt a misszióban. Hirdetem már most azt is, hogy március 19-én délután lesz az egyházmegyei vizitáció látogatás gyülekezetünkben. Ez minden évben megvan, amikor megvizsgálják hogy milyen munka folyik itt a gyülekezetben, és délután 16:30-ra presbiteri gyűlést kell erre összehívnunk. Erre a délutáni gyűlésre nem csak presbiterek jöhetnek, hanem gyülekezetünk egyéb tagjai is, többi tagjai közül is, tehát így készüljünk erre. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 492. dicséret 3. és 4. versét énekeljük, a 492. dicséret 3. és 4. versét, míg élek, el nem feledem Jézusom hű szerelmed. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, Ővé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.